Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok, Nádasdy Ádám még külföldön van, de van egy vendégem, akit most bemutatok, Ránki Sára.
Üdvözlöm igazság, a hallgatókat.
Igazságügyi nyelvész, és ahogy a bemutatásból is sejthetik a hallgatók, arról fogunk beszélni, hogy mi fánterem az igazságügyi nyelvészet, legalábbis a műsor első felében erről fogunk beszélni, és a terveim szerint a második felében pedig a gyűlöletbeszédről fogunk beszélni, ami a gyűlölet bűncselekményeknek az egyik fajtája, de ezt majd szeretném a második felére hagyni, ha nem kerül elő addig. Először is viszont azt szeretném tisztázni, hogy mi fánterem az az igazságügyi nyelvészet. Ez egyáltalán egy tudományág, vagy egy tevékenység, vagy egy milyen szakma ez?
Hát, micsoda? Hogy mi fánterem, azt szerintem még azok, akik itt Magyarországon műveljük, sem teljesen tudjuk. Tudománye, hát az alkalmazott nyelvészet az tudomány, nem? Tehát igazából arról szól, hogy a nyelvészetnek a megállapításait hogyan lehet használni az igazságszolgáltatásban. De szerintem a nyelvészek még nem tudnak eleget az igazságszolgáltatásról, de legalább az igazságszolgáltatás se tud semmit a bűnügyi nyelvészetről egyelőre Magyarországon. Kicsit sarkítottam, mert némi fogalma talán az igazságszolgáltatásnak van, a befogadással van inkább szerintem egyelőre a probléma. Na de hogy igazából...
Na még is... a problémák előtt tisztázzuk, hogy az igazságszolgáltatásban hol van szükség nyelvészekre, mit kell egy nyelvésznek esetleg csinálni az igazságszolgáltatáson belül?
Lehet például, hát most én nem vagyok jogász, úgyhogy nem fogok belemenni abba, hogy polgári és büntető eljárás, de mind a kettőben szokott kelleni igazságügyi nyelvész. Például különböző szerződések összehasonlításánál, hogy például tartalmilag egyeznek-e, vagy hogy ki a szerzője egy szövegnek, vagy hogy több szövegnek egy és ugyanaz-e a szerzője, ezt nyelvi profilozásnak vagy szerzőségvizsgálatnak nevezzük, na olyankor meg lehet kérni az igazságügyi nyelvészt, hogy vizsgáljon meg szöveget. Ha olyan nagyon sok eset van, hogy álnévvel vagy név nélkül érkezik a hatósághoz, bármely hatósághoz szöveg, ezeket most már nem kézzel írják, úgyhogy a grafológusok nem nagyon tudnak hozzátenni a nem kézzel írott szövegekhez, és akkor ilyenkor meg lehet kérni az igazságügyi nyelvészt, hogy mondja meg a szövegből, hogy ki lehet a szövegnek a szerzője.
Jó, tehát szerintem még ezt is külön hangsúlyozzuk és tisztázzuk, tehát, hogy a grafológus,
az írásszakértő,
az nem tartozik bele az igazságügyi nyelvészetbe, hiszen ő neki nem nyelvészeti végzettsége van. Szerintem ez sem mindenkinek világos, ezeket le kell
tisztázni. Ez jó, az a baj, hogy ez a szakmában sem mindig világos, tehát igen, a grafológus az írásszakértő, és például írás azonosságot vizsgál, hogy két szerződést ugyanaz az ember írt-e alá. Az a két aláírás az egy embertől származik-e, azt a grafológus meg tudja nézni. A nyelvész ezt nem tudja megmondani, ellenben a szövegből sok mindenre tud következtetni. Ezt úgy szoktuk mondani csúnya szóval, hogy egy szerzőnek a szociodemográfiai adataira vagyunk kíváncsiak, vagy lehetünk kíváncsiak. Azt nem fogom tudni megmondani, hogy Kovács Pista, Falkmisa utca 7, ez biztos, hogy nem. De azt, hogy férfi vagy nő írta a szöveget, szerintem azt jó bizonyossággal meg lehet állapítani. Azt is, hogy mennyi idős lehet a szövegszerzője, ha van nyelvjárás,
de akkor... ehhez nem kell nagyon nagy szerencse, hogy pont olyan legyen a szöveg, meg például, hogy elég hosszú legyen a szöveg, mert én már láttam ilyen problémát, azt nem mondom, hogy meg tudtam oldani, de legtöbbször az volt az érzésem, hogy a mennyiség, az, a szövegmennyiség az messze nem elegendő ehhez, nem? Ahhoz nem az kell, hogy nagyon szerencséje legyen a... Hiszen egy csomó szövegben, ami nem elég hosszú, vagy nem elég jellemző, nem fogsz tudni támpontot találni rá, nem?
Én, nekem még ilyen gondom nem volt. Az ugye a nyelvészek között rég vita, hogy mit nevezünk szövegnek. Tehát milyen terjedelmet nevezünk például szövegnek, vagy mi elégséges egy nyelvi profilalkotáshoz. Én futottam már bele olyan ügyben, ahol egy mondatból meg kellett mondani, de ott véletlenül meg lehetett állapítani, hogy például mi a foglalkozása a szerzőnek, és hogy mi a neme, és még azt is kell, hogy mennyi idős.
Jé. Ez nyilván egyetlen egy mondatból,
de ez nyilván ritkább eset. Az nem árt, hogyha hosszabb szövegek állnak rendelkezésre, de szerintem annyira jellegzetesek a női és a férfi szövegezési sajátosságok, hogy meg lehet állapítani, hogy egy nő vagy egy férfi írt egy szöveget, persze az nagyon fontos, hogy milyen stílusú szöveggel találkozunk, mert egy hivatalos stílusú szövegnél, mondjuk egy jogi szövegnél, egy rendőrségi feljelentésnél, egy vallomás szövegénél,
nem sok nyoma van.
Az ugye a hivatalos stílus szövegjegyeket viseli magán, tehát úgy nehezebb, úgyhogy ezért könnyebb, személyesebb szövegeket vizsgálni, de szerintem azért ezen olyan nagyon
szóval
nincs.
A hallgatóknak olyasmire kéne gondolniuk, hogy mondjuk fenyegető levelek érkeznek valakinek, és megpróbálják kinyomozni. Ez ugyanis nem is, akkor nem is igazságszolgáltatás, ez egy nyomozási feladat, ugye?
Hát az
megpróbálják is kinyomozni, hogy ki volt, és akkor megpróbálsz egy profilt alkotni arról, hogy hol keresgéljenek.
Hogy esetleg kit kell keresni, vagy olyan feladat is van, hogy mondjuk van egy elkövetői kör, akikre gyanakodnak, és akkor azt kell megmondani, hogy abból az elkövetői körből kiről lehet szó. Na most ilyenkor ugye van egy szöveg, amit vizsgálok, azt inkriminált szövegnek nevezük, és akkor vannak azok a szövegek, amelyeket mondjuk az elkövetői körtől föl lehet venni. Az nagyon jó, mert spontán szövegiratással bármilyen szöveget föl lehet venni akárkitől. Az igazságügyi nyelvésznek, mindegy, hogy milyen jogcímen van kirendelve, ehhez van joga, hogy szöveget fölvegyen összehasonlításhoz, és akkor a szöveg összehasonlításokból már meg lehet állapítani, hogy ki lehet annak a szövegnek, annak az adott szövegnek a szerzője.
Aha. Tehát ez tulajdonképpen két különböző feladat, ha jól értem, mert az egyik fajtát már velem is próbálták csináltatni, azt hiszem nem vállaltam el, de olyan is van, ugye, hogy nem profilt kell alkotnod, hanem csak van két különböző szöveg, vagy több, és csak azt kérdezik, hogy ugyanattól a szerzőtől származnak-e, vagy nem, és akkor nem kell profilt alkotni, nem kell kitalálni, hogy nő-e vagy férfi, csak azt kell tudni, hogy csak arra kell választani, hogy vajon azonos ember írhatta-e, vagy nem írhatta.
Így van, a szerzőség vizsgálatnak hívjuk, akkor az a kérdés, hogy ugyanaz-e a szerzője, vagy többen szereztek egy szöveget. Mondjuk a szerzőség vizsgálatnál az is szóba szokott kerülni, bonyolultabb eseteknél, hogy hány ember írt egy szöveget, esetleg valaki diktált valakinek, valaki másolt valahonnan. Tehát, hogy annyiféle szöveg szerkesztési, vagy szövegírási sajátossága van az embereknek, hogy ez mind fölmerülhet egy szöveg kapcsán.
Sőt, egyszer egy ismerősöm olyan feladatot kapott, hogy egy szöveget eléraktak, és az volt a kérdés, hogy vajon kényszer hatása alatt írta-e az, aki írta, vagy pedig nem. Tehát ez nekem ez szinte lehetetlennek tűnik, hogy ezt valaki
megállapít. És ő ezt meg tudta állapítani?
Arra már nem emlékszem, ez nagyon régen volt.
Mert ez nekem
de gondolom,
is feltörést
ez is egy
okozna.
Típus feladat lehet, nem? Hát,
igen, de én például ehhez is biztos, hogy fölvennék egy spontán szöveget attól az embertől, akitől gondolják,
hát,
hogy esetleg kényszer alatt.
Búcsúlevél volt, vagy ilyesmi.
Akkor már nem annyira veszük.
Az a kérdés, hogy miért kell ehhez nyelvészeti, ugye mert nem biztos, hogy a hallgatók értik, hogy ez miért egy nyelvészeti feladat. Miért nem pszichológus csinálja, vagy...
Ez nagyon fontos elkülöníteni, persze nagyon divatos szó a kompetencia alapján ugye a igen. feladatokat, de hogy azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy a tudományterülete meddig tart és mihez ért. Anélkül, hogy bármit mondanék a pszichológusokról vagy a nyelvészekről, akkor először inkább mondom a nyelvészeti oldalt. Tehát ha kapok egy bármilyen szöveget, és az a kérdés, hogy az egy elmebeteg írása-e, én erre a kérdésre nem fogok tudni válaszolni. Ugyanis nincsen pszichológus és se pszichiátri végzettségem, tehát azt nem tudom megmondani, hogy milyen korképbe tartozik egy szöveg. Azt meg tudom mondani viszont nyelvészként, hogy egy szöveg tartalmának milyen köze van, amit a nyelvészetben ugye referenciának hívunk, a valóság elemekhez. Hogyha túl nagy az eltérés, akkor lehet azt mondani, hogy valami gigszer van. Tehát, hogy valami nem az átlag szövegezőnek a sajátossága egy adott szövegben. De ezzel én még mindig nem mondtam azt, hogy ezt egy elmebeteg írta, hanem azt mondtam, hogy a szövegezési sajátosságok nem az átlag nyelvhasználóhoz
tartoznak. Amikor például ez a profilozás van, hogy arra próbálunk valamit találni, hogy nő volt-e, vagy milyen életkorú, milyen foglalkozású, akkor azt is tisztán nyelvi, de az sem pszichológiai, ilyenkor sem a pszichológiai ismereteket használja.
Csak
az
a
ember.
Nyelvi ismereteit használna, de...
Tudsz egy példát mondani? Mert szerintem a hallgatók nehezen tudják elkezdeni, egy nyelvész mit lát egy szövegben, ami mondjuk női jellegzetesség.
Igen, akkor mondom a standard dolgokat, amelyek igazak. Tehát például az érzelmesség az abszolút a nőkre jellemző. Azt ugye mindig mondják, hogy a nők sokkal érzelmesebbek, mint a férfiak. Amikor a nők szöveget írnak, akkor is sokkal nem csak, hogy érzelmesebbek, hanem például sokszor indulatosabbak tudnak lenni. Kevésbé fogják vissza az érzelmeiket, de képzeld el, hogy börtönfogalmazásokon azt láttuk, hogy különböző hangok rövidségének és hosszúságának az írása az olyan női szöveg sajátosság volt, tehát mondjuk, hogy pontos ít azt rövidinek írom, vagy hosszúinek, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként a szóban helyesen hogy igen. kéne írni. Az érzelem miatt, az érzelem vezéreltség miatt egy nő úgy érzi, hogy ha hosszabban írja le azt az adott hangot, vagy egy mással hangzott, akkor sokkal nyomatékosabb lesz az, amit ő mondani akar, vagy kifejezni akar. Ezt ellenőriztük helyesírási tesztekkel, tehát nem arról van szó, hogy nem tudnak helyesen írni, és hogy ezt ugye több embernél tapasztaltuk, tehát akkor ez nyilván valamilyen tendenciát jelent, hanem azt jelenti, hogy a nők például a magánhangzók hosszúságában vagy rövidségében is kifejezik sokkal jobban az érzelmességüket, mint a férfiak, és tesznek a helyesírásra. De a szókészletükben is sokkal árnyaltabban tudnak fogalmazni. Tehát ezek a sztereotípiák, amelyeket a nőkről meg a férfiakról gondolunk, ezek a szövegekben megjelennek. Azért lehet bizonyosan, vagy nagy bizonyossággal megállapítani egy szövegről, hogy nő írta vagy férfi, vagy akkor lehet, hogyha egy nyelvész, aki ezzel foglalkozik, nagyon sokfajta szöveget ismer. Ahhoz ismerni kell nyilván szépírói szövegeket is, tehát tudni kell azt, hogy egy Márai, meg egy Eszterházi, vagy egy Puskin simán előállít olyan szöveget, amely egyébként egy női szöveg, igen, ugye? Igen. Az Eszter hagyatéka, vagy a 17 hattyúk, vagy még mindig a Tátyána levelét szoktam fölhozni példának, ugye? Tehát, hogy de ez egy írói képesség, ez nem az átlag nyelvhasználó képessége, de az átlag nyelvhasználóba beletartozik például a nő vagy a férfi, aki nagyon érzelmesen vagy kevésbé érzelmesen fogalmaz.
Jó, tehát akkor azt lehet mondani, hogy tapasztalati alapon tudod, hogy mik azok a nyelvi jellegzetességek, amikből következtetéseket lehet levonni.
Igen.
Azt mondtad, hogy tehát most hosszasan időztünk a szöveg szerzőjének a megállapítása, hogy mondtad szerzőségvizsgálat, igen. Tehát hogy ugyanaz írta, vagy nem ugyanaz, és hogyha egyáltalán milyen fajta ember írta. De van itt egy csomó más minden is a tapasztalataim szerint az igazságügyi nyelvészetben. A szerződés szövegeket említetted. Ugye én például csináltam ilyen felkérésre munkákat, ahol egy szerződést értelmezni kellett, hogy nyelvileg vajon jelentheti-e ezt, vagy azt kifejezhette ezt, vagy azt a szándékot, aki a szerződést megfogalmazta. És az az igazság, hogy akármilyen jó kis elemzéseket csináltam, a bíróságon nem aratott túl nagy sikert, mert a bírók úgy gondolják, hogy nekik ez a szakmájuk, hogy a szerződéseket értelmezzék, és neki nem mondja meg egy akár még nyelvész is, neki nem mondja meg, hogy kell értelmezni. Ezt tapasztaltad?
Tovább megyek, abszolút tapasztaltam. Volt egy ügy, nem szerződés és nem szerzőségvizsgálat volt a kérdés. Egy erdélyi asszonynak az ügyvédje keresett meg, de úgy keresett meg az ügyvéd, hogy ez az erdélyi asszony, aki egyébként mondjuk 8 általánost végzett, egyik éjszaka fölkelt arra, hogy az ő fiának az ügyében igazságügyi nyelvész kell kirendelni, de előtte sose hallott az igazságügyi nyelvészetről. Ez kicsit ilyen misztikus, na mindegy. Megkeresett ez az ügyvéd engem, hogy a srácot, akit szemérem elleni erőszakkal vádoltak, ugye, tehát ez erőszakos közösülés például, ezt ő beismerte a rendőrségi gyanúsítotti vallomásában, csak hogy föltűnt az édesanyjának is, aztán utólag az ügyvéd úrnak is, hogy az a rendőrségi szöveg az nem származhatott a sráctól, mert egész egyszerűen nem tud úgy beszélni.
Igen.
És akkor megkértek engem, hogy a rendőrségi gyanúsítotti vallomás szövegét hasonlítsam össze a fiútól fölvett valamilyen szöveggel. Na most ott elég patthelyzet volt, mert a börtönben nem mehettem be hozzám, már előzetes letartóztatásban volt, ki nyilván nem hozták, és akkor én megkértem az anyukáját, hogy adja oda nekem azokat a leveleket, amelyeket a fia írt neki a börtönből. Azok ugye a spontán beszédnek a leíratai, azt nyilván mindenki a saját nyelvjárásában vagy anyanyelvében írja, bizonyos ideig. Én azt gondolom, hogy a börtönnyelvi hatások olyan 3 és 6 hónap után már elkezdenek jelentkezni a fogvatartottaknál, tehát akkor már a családnak hazaírt levelekben is föllelhetőek a börtönnyelv vagy a börtönszleng elemei. Ez a srác már benn volt 6 hónapja akkor, de azt tudni kell a családról, hogy egy Marosvásárhely melletti kisfaluból származnak. És az nyelvjárásilag a belső mezőségi nyelvjárási régióba tartozik. Ezeknek az embereknek az identitásuknak is nagyon fontos része az, hogy a nyelvjárásukban beszélnek, és ugye abban élik az életüket. Ugye az kérdés volt, hogy akkor a börtönben ez megmaradt-e. De minden esetre az biztos volt, hogy azokat a börtönben született leveleket össze lehet hasonlítani a rendőrségi vallomás jegyzőkönyvével. És hát köszönő viszonyban nem volt, mert ez a srác, ez az ő saját maga nyelvjárásában írta haza a leveleket, tehát ilyeneket írt az anyukájának, hogy édesanyám, úgy hiányzik a számból a maga a paszúj levesének az íze. Na most ezt a börtönszlegben nem nagyon szokták használni ezt a formulát, igen. Ugye, hogy mennyire hiányzik az anyukám bablevese, ugye ez konkrétan azt jelenti. Szóval azt lehetett látni, hogy még a börtönnyelvi hatás nem érte el, tehát az a nyelvi anyag, ami a börtönben születik, az az ő eredeti nyelvezete. És ez semmilyen formában nem volt föllelhető a rendőrségi jegyzőkönyvben. Na most ugye van egy olyan törvényi rendelkezés, hogy egyrészt mindenki a saját anyanyelvét használhatja a kihallgatás során, másrészt, ha bármilyen eltérést észlel az ember, akkor azt föl kell jegyezni. Az biztos, hogy a rendőrségen hallották, hiszen szemmel látható is az, hogy ő nem a mi köznyelvünket beszélte. Na, Szászónak is egy a végéből született egy nyelvészakértői vélemény, és hát azt gondoltuk, hogy akkor azért ezzel majd ezt be lehet bizonyítani. Na, az ügyben eljáró ügyész teljesen kiborult és tombolt a tárgyaláson, hogy ki az a hülye nyelvész, amúgy tudta, hogy én vagyok, de mindegy, aki azt mondja, hogy nem ugyanazt a nyelvet beszéli minden magyar. Na hát így,
jó.
Így nehéz.
Igen, de én most arra gondoltam közelebbről, hogy a nemzetközi gyakorlatban erről már én hallottam, meg olvastam. A nemzetközi gyakorlatban az igazságügyi nyelvészeket annyira elismerik, és annyira használják a jogi szövegek esetében is, tehát nem csak ilyen, hogy mondjam, szerzőség megállapítása, többi különböző bűnjelek vizsgálata, és ilyes egyéb dokumentumok vizsgálata, hanem akár a törvény megfogalmazásakor is használnak igazságügyi nyelvészt, tehát sokkal szélesebben értelmezik. Szerződések értelmezésénél meg pláne természetes, hogy bevonnak igazságügyi nyelvészt, még akár preventíve, tehát előzőleg is, hogy egyértelmű legyen a megfogalmazás. Nálunk pedig azt tapasztalom, hogy nem akarok általánosítani, de bizony a jogászi szakma képviselői sokszor úgy érzik, hogy az ő területükre lépünk be, hogyha belebeszélünk abba, hogy egy jogi szöveget, vagy egy szerződés szöveget hogyan kell értelmezni.
Igen, na most az érdekes, mert egyébként van olyan jogász, aki foglalkozik jogi szövegek értelmezésével. Én hallgattam is előadását, ha most könyörögnél se tudnám elmondani a nevét, egyébként sem lenne korrekt, de fogalmam sincs már róla. És az nagyon érdekes volt az előadás, mert nyelvészeti frázisokkal élt. Tehát ez egy jogász végzettségű ember, aki megpróbálta a nyelvészeti köntösbe bújtatni, igen. De hát igazából nem ment, mert jogásznak biztos nagyon jó, de a nyelvészethez meg kevésbé. Na, ugye ezek azok a határvonalak, amelyeket nehéz megértetni a szakmán belül, igen. Hogy mi az, amihez valaki ért, vagy valaki nem ért, illetve eleve az, hogy az igazságügyi nyelvészetnek a területeit valahogy átnyomni, hogy van létjogosultságuk, és lehet velük foglalkozni. Tehát a nemzetközi szakirodalom tényleg beszámol arról, hogy jogi szövegek értelmezésénél igazságügyi nyelvészeket foglalkoztatnak. De nem megyek tovább, Ausztriában majdnem minden rendőrkapitányságon van igazságügyi nyelvész, mert azt bemérték, hogy például a különböző bűnszervezetek szlengjét, titkos nyelvét dekódolni, hát ahhoz nem állt, hogyha van egy-két nyelvész. És akkor ott olyan rendszert alakítottak ki, hogy a különböző bűnszervezetek nyelvét minden rendőrkapitányságon hozzáférhetővé tették, tehát teljesen mindegy, hogy hol kapnak el valamit, uh-huh. Utána tudnak annak nézni, hogy, és ez állandóan fel van töltve, tehát ez folyamatosan feldolgozzák.
Egyébként ennek Magyarországon múltja van, jelene lehet, hogy nincs, de múltja van, hiszen ismertek ilyen régi nyelvészek által készített szószedetek, tolvajnyelvi szótárak, és így tovább, tehát ez létezett. Jó, de most megint eltértünk attól, hogy a jogi szövegek, szerintem a jogi szövegek értelmezése néhány esetben felkérnek nyelvész szakértőt, de általában azért úgy gondolják, hogy ez inkább az ő dolguk, és nem a nyelvészek dolga.
Ez így van, hogyha azt akarod tőlem hallani, amit egyébként én magam is gondolok, hogy ezt a szakmát azért lesz nehéz átverni a rendszeren, mert én úgy vettem észre, hogy a jogász társadalom eleve nagyon nehezen fogad be más tudományterületet. És ez az én tapasztalatom, de biztos, hogy van más tapasztalat is, de az, aki nem jogász, az és mondjuk bölcsész, mert hát a bölcsész az, az a, igen, ugye, tehát a nyelvész. Én is megkaptam még a főügyészségen, amikor dolgoztam, és erre maga melyik OK-s tanfolyamot végezte el. Ez ugye nem, engem nem sért, de ez a szakmához való hozzáállást mutatja inkább, nem?
Na, egy dolgot akartam még kérdezni itt az első műsor részben, hogy hogy történik, hogyan jelenik meg egy ilyen ügyben az igazságügyi nyelvész? Mert engem már sokszor kértek ilyen munkára, valót nem az a szakmám, de egy ügyvéd az bármelyik, bármikor felkérhet egy nyelvészt. De úgy tudom, hogy ahhoz, hogy a bíróság rendeljen ki, ahhoz valami különleges dolog kell. Tehát ahhoz már tényleg hivatalosan is igazságügyi nyelvésznek kell lenni. Vagy hogy működik ez a...
Hát én speciál a szakértői névjegyzékben nem vagyok fönn, de van egy olyan rendelkezése a
tehát várjál, jogban. Van egy szakértői névjegyzék.
Van egy szakértői névjegyzék. Igen, van egy szakértői névjegyzék. Ez mindenféle szakértői, orvosi szakértői területre, pszichológus, pszichiáter, nyomszakértő, bármire van, és van nyelvész szakértői is. Az, azt hiszem, hogy talán a kamarában a nyelvész és a grafológia az együtt van, de ezt most nem
és akkor azokat rendelhetik ki hivatalból, akik ezen
azokat el lehet érni az interneten, és meg lehet őket nézni a névjegyzékben, de nem csak őket lehet kirendelni, mert engem például nyilván nem a névjegyzék alapján rendeltek ki, mert sose voltam ott, hanem van egy olyan rendelkezés, hogy ha különleges szakértelemre van szükség, akkor eseti szakértőt ki lehet rendelni. És hogyha az embernek már van valamennyi neve a szakmában, is tudják, hogy mivel foglalkozik, akkor ki fogják rendelni.
Aha. Egy időben volt olyan is, én úgy emlékszem, hogy bizonyos ügyekben a bíróság csak olyat rendeltet ki, aki egy bizonyos állami intézménynél hivatalosan főállásban dolgozott nyelvész szakértőként. Most már lehet, hogy ez már nincsen.
Most már ez nincs így, már csak azért sem, mert a szakértőknek egy része nem dolgozik sem az úgynevezett elhárításnál, sem a nemzetbiztonságnál. Aha. Én ugye a főügyészségen dolgoztam, nyomozó főügyészségen dolgoztam, már nem dolgozom ott, de ettől függetlenül vállalok el ügyeket.
És milyen gyakran vannak, vagy mi...
Hát milyen? Ezt úgy tudom mondani, hogy ez a kutya vacsorája. Tehát van olyan eresztés, amikor mit tudom én, egy-két havonta két-három ügy is beesik, és akkor van, amikor fél évig semmi. De ez igazából azért van, mert nem tudja az ügyvédvilág sem, hogy igazságügyi nyelv. Tehát, hogy van, aki tudja, hogy esetleg téged ki lehet rendelni valamilyen ügyben. Azt is lehet, hogy rólam tudják, vagy X-ről, hogy valamilyen ügyben ki lehet rendelni, de nincs egy általános fogalom arról, hogy gyerekek, ha ez és ez a gondotok, vagy ilyen és ilyen kérdés fölmerül, akkor szóljatok egy igazságügyi nyelvésznek. Ez nincs benne a köztudatban. Sem az ügyvédiben, sem az ügyésziben, sem a bíróiban. Tehát a bírói gyakorlatban, én egyszer dolgoztam egy bírói szakaszban, de hát az teljesen véletlen volt.
Egy perc van még az első műsorizból, azt mondjuk meg, hogy és hol tanulják meg ezt az ember? Nem lehet, hogy azzal függ ez össze, hogy igazából képzés, én még nem láttam ilyet, hogy
nincs igazságügyi nyelvész képzés. Magyarországon autodidakta módon lehet megtanulni.
Mert lehet, hogyha lenne szervezett képzés, akkor talán jobban bekerülne a köztudatba, nem?
Hát nagyobb lenne a presztízse a szakmának, mi is sokkal jobban ismernénk egymást, az nagyon fontos lépés lenne, csak erre még nem volt igény, hogy úgy mondjam.
Hát igen, akkor hajrá, valakinek meg kell szervezni ezt a képzést. Most egy rövid szünetet tartunk, ahogy mindig szoktuk az adás közben, a vendégem Ránki Sára, igazságügyi nyelvész. Én Kálmán László vagyok, és egy nagyon rövid idő múlva jövünk vissza. Üdvözöljük hallgatóinkat, már itt is vagyunk. Én Kálmán László vagyok, és a vendégem továbbra is Ránki Sára. Az igazságügyi nyelvészetről kezdtünk el beszélni, és volt itt szó arról, hogy mindenféle okokból a bíróság elé kerülő szövegek szerzőinek az azonosításával foglalkozik, például egy igazságügyi nyelvész, vagy több szöveg összevetésével, a szerző profiljának a megalkotásával. Beszéltünk arról is, hogy akár igazság, akár jogi szövegek értelmezéséről is szó lehet, bár ezt nem nagyon szeretik a jogászok, ha ilyesmiben valaki beleszól, de a világban ez bizony így van. Egy dologról nem beszéltünk, arról, hogy bizonyos bűncselekményeket, vagy akár más jogsértéseket verbálisan, szóban is el lehet követni. És ilyenkor szerintem ilyenkor van igazából, vagy ilyenkor is szükség lehet igazságügyi nyelvészre. Engem, aki nem vagyok igazságügyi nyelvész, nagyon sok ilyen ügyben kértek már föl szakvéleményre. Tehát például egy újságcikkről meg kellett állapítanom, hogy szerintem ez megvalósítja azt, hogy valakit úgy tüntet föl, mintha elkövetett volna egy bűncselekményt. Tehát, hogy az úgy van-e megfogalmazva az újságcikk, hogy abból egy ilyen rángalmazás, vagy valami ilyesmi kibontakozik-e. Tehát, hogy magát a bűncselekményt, vagy jogsértést szóban követik el, és akkor azt kell megállapítani, hogy el lett-e követve az a dolog, vagy nem, illetve, hogy mi lett elkövetve. Ez egy nagyon nagy terület, amiről egyáltalán nem beszéltünk az első részben. Nem tudom, hogy neked mennyi tapasztalatod van ebben. De ami az embernek eszébe jut, hogy mit lehet szóban elkövetni, ugye becsületsértést, rágalmazást, ugye ezek a talán a leggyakoribbak, meg amit már előre beharangoztam, a gyűlöletbeszédet is, ugye azt is szóban követik el az emberek.
Ez egy nagyon nagy terület. Na most elmondok egy rövid példát. Az nem gyűlöletbeszéd, és még nem is gyűlölködő beszéd volt, mert szerintem ezt a kettőt nagyon fontos megkülönböztetni. Az egy másfajta eset volt, ott az volt a kérdés, hogy egy adott szövegből ki lehet-e mutatni a szerző szándékát. És azt hiszem, hogy a gyűlöletbeszédnél és a gyűlölködő szövegnél is az az egyik sarkalatos pont, hogy mi a szerzőnek a szándéka. Na most egy spontán szövegből, esetleg ami mondjuk egy tüntetéssel hangzik el, a sokkal könnyebb lehetne ugye a körülmények miatt megállapítani, mint egy írott szövegből, amit mondjuk elküldenek e-mailen, megjelenik egy újságcikkben, vagy ilyesmi. De én azt gondolom, hogy a helyzet az nem lehetetlen. Egyrészt azért, mert a nyelvészetnek az egyik ága, a pragmatika, az azzal foglalkozik többek között, hogy milyen szándékai lehetnek egy beszélőnek. És az nagyon fontos.
És azt hogy fejezi ki?
És azt hogy fejezi ki, de ami a legeslegfontosabb, hogy azzal számol a pragmatika, vagy az az egyik megállapítása, egy ilyen alaptézise, hogy az ember az nem véletlenül beszél, most nem nyelvészetileg fogok fogalmazni, nem úgy, hogy mindenki értse, hanem konstruktívan járulunk hozzá a nyelvhasználatunkhoz, tehát amikor mondok valamit, én azért felelős vagyok. És azt hiszem, hogy ez egyrészt egy nagyon fontos megállapítás, másrészt nagyon jól használható a gyűlölködő és a gyűlöletbeszéd szövegekben, mert ezzel a kijelentéssel már alá lehet támasztani, vagy el lehet kezdeni azon a szálon dolgozni, hogy ezek a szövegek nem véletlenül hangzanak el. Tehát olyat nem mondhat valaki, hogy jaj, most ezt véletlenül mondtam. Alapesetekben nem. Persze van olyan eset, hogy kicsúszik a számon, freudi elszólás, vagy ilyesmi, de én például a gyűlöletbeszédről azt gondolom, hogy azok egy nagyon pontosan megszerkesztett, de olyan úgy megszerkesztett szövegek, hogy valahogy a határvonalon legyenek, még talán nem lehet róluk megmondani, hogy gyűlöletbeszéd szövegek, de arra hajaznak, vagy úgy viselkednek ezek a szövegek, minthogyha azok lennének, és általában azok is. Most ez egy kicsit ilyen...
És mit jelent pontosan a gyűlöletbeszéd? Tehát az valami uszítást valósít meg?
Na most az a baj, hogy a jog ezt mindig máshogy kezeli, mert én azt, mert nem vagyok jogász, de én azt hiszem, hogy Magyarországon úgy van, hogy az számít gyűlöletbűncselekményeken belül gyűlöletbeszédnek, ami után valamilyen erőszakos cselekedet megtörténik. Tehát önmagában
vagy az uszításnál úgy van, hogy ahol közvetlen veszély van, annak,
igen,
hogy kiváltja,
igen,
akkor
igen.
Ez ugyanaz, mint az uszítás.
Igen, csak ezzel a joggyakorlattal az a probléma, hogy nem számol azzal a szerintem nyelvészeti kérdéssel egyébként, hogy egy szöveg, vagy a szövegek, vagy a gyűlölködő, vagy a gyűlöletbeszéd szövegek nem úgy hatnak, hogy most valakire azt mondom, hogy jaj, mert a cigányok segélyből élnek, jaj, mert a zsidók el akarják foglalni a világot, akkor holnap után mindenki meg akar ülni a cigányokat, meg a zsidókat. De ez nem így működik, hanem ez úgy működik szerintem, hogy az emberek fejében összeadódnak a szövegek, és összeadódnak a szövegtartalmak. Ez nem egynapos vagy kétnapos dolog, hanem valamikor esetleg hetekig, hónapokig, évekig tart, de az biztos, hogy az emberek a szövegeikkel élnek, azokkal gondolkodnak. Tehát azt téves azt gondolni, hogy egy akármilyen szélsőjobboldali tüntetésen elhangzó szöveg után, ha történik valami, az csak annak a szövegnek a következménye. Nem. Az annak a diskurzusnak a meglétének, az állandó jelenlétének, a szövegek összeadódásának a következménye lesz. Ez nem egyszeri dolog. Tehát, hogy ebben téved szerintem a jog, hogy persze vannak olyan esetek, amikor valaki mond valamit, öljük meg a cigányokat, mert megölték a gyerekünket, és 28-an fognak rárohanni valakire, ilyen vagy valakikre, ilyen van. De alapvetően a gyűlöletbeszédén azt szoktam mondani, hogy sajnos olyan, mint a jó C-vitamin, hosszú távon hat. Tehát, hogy nem egyik napról a másikra, és egy társadalomnak is lehet ez a mércéje, hogy az emberek fejében egész egyszerűen összeadódnak a szövegek. Egy társadalom nem egyik napról a másikra válik idegengyűlölővé, ugye, vagy rasszistává, vagy antiszemitává, hanem az állandó szövegek közt való levés, élés, az azokkal való gondolkodás teszi
hát
őket azzá.
Azt hiszem, hogy értem, de és én sem vagyok jogász, úgyhogy felszabadultan beszélgethetünk erről, ennek a jogi részéről. Szerintem egy jogász ilyenkor azt mondaná, hogy ő egy kis morzsát, ami csak hozzájárul valamihez, csak egy kis mozaik kocka, ami egy képhez hozzájárul, ő azt nem értékelheti önmagában a társadalomra veszélyesnek, ha az csak a többivel együtt veszélyes. Tehát ő valószínűleg széttárná a kezét azzal, hogy ez csak egy kicsi, olyan pici hozzájárulás, amit ő nem szankcionálhat, sőt, olyan törvényt se tud írni, nyilvánvaló a törvényhozó, ami egy-egy ilyen kis morzsát már valahogy szankcionálni tudna.
Igen, sajnos ugye? Azzal a ténnyel nem számol a joggyakorlat, hogy a mozaik képeket kell összerakni ahhoz, hogy az az egész összeálljon valamivé, vagy egy tartalommá. De a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban, és ez látszik a magyarországi közbeszéden is, hogy most már bárki bármit mondhat és megengedhet magának. Nem csak a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban, hanem a gyűlölködő beszéddel, vagy a trágásággal kapcsolatban is. Tehát egész egyszerűen nem is az, hogy divatossá válik, hanem például a trágásággal kapcsolatban azt gondolják az emberek, hogy az valamiért nagyon kifejező. Csak hogyha például a közbeszéd szereplői engedik ezt meg maguk, mert az, hogy mi magunk között mit mondunk, az a mi dolgunk, nem? De az, hogyha egy közszereplő kiáll, valamit mond, teljesen mindegy, hogy ez az O1G, vagy a parlamentben a lófaszozás, az a közbeszédnek egy olyan minőségi romlását eredményezi, vagy okozza inkább, mert hogy azt egy közszereplő csinálja, és hogy az átlag nyelvhasználó, mert szerintem a bűnügyi nyelvészeknek, vagy általában a nyelvészeknek az átlag nyelvhasználó fejével kell gondolkodni. Ez olyan, mint az iskola. Ha ő megengedheti magának, én miért nem mondhatnám azt? Csak ennek hosszú távon az lesz a következménye, hogy ezt sok mindenki fogja kifejezőnek gondolni, és szajkózza, és ugyanez a mechanizmus működik a gyűlöletbeszédnél is szerintem.
Hát ebben én persze teljesen egyetértek veled, csak ezek nem jói kategóriák sajnos. A társadalmi folyamatok, amik apránként és mindenféle részekből állnak össze, azok nyilvánvalóan nem jogi kategóriák, és ahova eljut, ugye hát sajnos a jog akkor tud már csak belépni, amikor már olyan szintre jut a dolog, hogy már valakit tényleg személy szerint megfenyegetnek, vagy akár meg is támadnak, tehát amikor valami esemény történik.
Igen, eseményhez kapcsolják mindig, így van.
És nekik az, hogy egyébként egy megnyilvánulás az hozzájárul valamilyen mértékben ahhoz, hogy majd később egy esemény bekövetkezik, az jogilag nem értelmezhető. Tehát itt akkor az igazságügy mint olyan nem lép be, tehát az igazságügyi nyelvész sem léphet be.
Nem, ezt abszolút partvonalról csinálja az ember, tehát hogy ez nem is lesz sajnos szerintem egyelőre jogi kategória, mert hogy ezekkel a folyamatokkal az igazságszolgáltatás nem tud mit kezdeni, de partvonalról lehet csinálni, mert hogy én meg azt gondolom, hogy minden egyes szöveg, amit létrehozunk, az a gyűlöletbeszéd ellen próbál meg dolgozni. Az, hogy az emberek fejében mi van, vagy hogyan állnak össze a szövegek, szerintem ez egy sokkal komolyabb kérdés, de abban teljesen igazán, hogy ez egyáltalán nem jogi kategória.
Igen, amikor például az is nagyon érdekes, most csak egy konkrét példa jutott eszembe, ami nyilván a te fejedben téged is foglalkoztat, és a te fejedben is jár állandóan, amikor a különböző megnyilvánulásoknak az antiszemita voltára próbálnak hát vagy rámutatni, vagy azt próbálják tagadni, vagy azt próbálják elhelyezni. Ez állandó téma a közbeszédben, a sajtóban is sokszor. És csak az jutott eszembe, hogy hát tulajdonképpen ott is ez a probléma, hogy azok is sokszor csak ilyen kis mozaik kockák. Valójában egy-egy ilyen megnyilvánulásra nem lehet azt mondani, hogy ebből árad a zsidó gyűlölet, de amikor ezek összekapcsolódnak valahogy, ugye? Ez is egy nagyon hasonló jelenség.
Igen, én mindig csodálkozom azon, hogy nem lett botrány a soros plakátokból, meg a menekült plakátokból. Ez nekem mindig egy nagy kérdés, bár még speciál engem nem kérdeztek meg. De hogy hogyan állnak össze a mozaikok, tehát aki ránézett Soros plakátra, vagy egy menekült plakátra, hogy ez a Soros Györgynek a munkája is, az nem fogja észrevenni, vagy nem fogja azt gondolni, hogy ez antiszemita. Én miért mondom, hogy antiszemita? Azért, mert ismerek olyan szövegeket, amelyekről tudom, hogy azt az antiszemita toposzt támasztják alá, vagy éltetik, hogy például a zsidók meg akarják szállni a világot, van egy ilyen világuralmi törekvésük, ehhez használják a balliberális sajtót, tehát félelmetesen a Cion bölcsének jegyzőkönyvében szóról szóra megegyező kifejezések és toposzok vannak jelen a magyarországi közbeszédben. Ember nem lesz a talpán, aki azt fogja mondani erre, hogy de hát ez az. Csak hogy az van, hogy akik ezeket a toposzokat éltetik, nem csak a szélső jobboldali csoportok vagy szervezetek, hanem a köznapi emberek között is bárki, akkor szóval, hogy azt nehéz megmondani, hogy ez az a mozaik kocka, amelyik élteti például azt a sajnos lappangó antiszemitizmus, de én azt gondolom, hogy már nem is lappangó antiszemitizmus van Magyarországon, de hogy ennek a társadalmi diskurzusnak az alapját egész egyszerűen ezek a szövegek életben tartják. Nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy de gyerekek, hát olvassátok el ezt meg ezt, hát ez ugyanaz, mert hogy itt jön az a rész, hogy de aki olvassa, aki használja, továbbadja baráti társaságban akárhol, és ezek a szövegek összekapcsolódnak, úgy jön létre egy ilyen diskurzus.
Ez az összekapcsolódás, ez az érdekes egyébként nekem, amikor a Soros plakátokat láttam, nem az tűnt fel, hogy a Soros arca az mennyire zsidós, vagy mit tudom én, nem ez az érdekes, hanem az, hogy ott Brüsszel jelent meg szövegben, betűkkel, és Soros arca jelent meg. És ez bekapcsol, ez csak egy összekapcsolás, ennek a városnak a neve, és ez az arc össze van kapcsolva. Amikor olyan ember nézi ezt a plakátot, aki egyébként például fogyaszt ilyen szélsőjobboldali, de sokszor nagyon kormányközeli médiatermékeket, vagy internetes portálok termékeit, akkor tudja, hogy már külön-külön már meg lett mondva Brüsszelről is az, hogy miért kell gyűlölni, meg lett mondva Sorosról is, hogy miért kell. A kettő itt össze is kapcsolódik. Egyébként egy csomószor meg olyan semleges módon kapcsolják össze, hogy Soros az milyen jóban van a brüsszeli bürokratákkal, vagy mit tudom én. És akkor elég egy ilyen kulcsinger, hogy együtt látom az arcot és a Brüsszel városát, és ez hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a fölidézze, ezeket az összeesküvés elméleteket.
De ez neked fölidézi, vagy nekem, és még néhányunknak,
ja,
de...
nem, nekik, akiknek célhozza van, fölidézi, csak ők nincsenek tudatában.
Csak ők nincsenek tudatában, mint hogy annak sem, hogyha az van kiírva egy plakátra, hogyha ebbe az országba jössz, be kell tartanod a törvényeinket, akkor ez a szöveg azt implikálja, hogy mert aki ide akar bejönni, az nem törvénytisztelő. Na de hát ugye ez a plakát ezt sugallja, de ez nem igaz. Az nagyon fontos szerintem a gyűlöletbeszédnél, hogy a soha nem kérdés, hogy igaz-e a tartalma, vagy nem igaz, mert nem ez a kérdés, hanem az, hogy a nyelvet a megvezetés eszközévé tették, és használják, és még a nyelvészek is azt gondolják, hogy nem lehet kijátszani, de sajnos nagyon sok esetben ki lehet játszani. Pedig ugye tudjuk azt, hogy egy szövegnek az elsődleges vagy másodlagos értelmezését, azt már óvodáskorban elkezdi az ember elsajátítani. Tehát, hogy az ember nem azért megvezethető, mert nem vagyunk jó, az átlag nyelvhasználó nem jó szövegértelmező például, mert ezt nem lehetne mondani, hanem azért, mert a gyűlöletbeszéd szövegek általában, nekem az a meglátásom, az embernek olyan egzisztenciális pontjait találják el, amelyek től az ember veszélyeztetve érzi magát, vagy fél. Tehát, hogyha a menekültekhez hozzákapcsolják a bűnözést, vagy az, hogy a nőmet megerőszakolják, vagy hogy a munkámat elveszik, az teljesen egyértelmű lesz utána, hogy akkor félni kell a menekültektől, igen, nem? Tehát ez egy teljesen normális pszichológiai reakció, vagy szociológiai jelenség, csak hogy ezt a nyelven keresztül érik el.
Ez nagyon jó példa ez a plakát, itt egy pillanat rájunk még meg. Tehát ugye arról van szó, és ez tényleg szigorúan nyelvészeti kérdés, hogy ha én nagy plakátokon vagy nagy hangsúlyjal hirdetem azt, hogyha ide jössz az országba, akkor be kell tartanod a törvényeket, ami persze egy természetes dolog, hiszen mindig betartjuk az ország törvényeit, ahol vagyunk, de van egy olyan pragmatikai feltételezés, ugye, vagy hát egy automatikusan, ha valaki ezt ilyen erősen hangsúlyozza, akkor az csak azért, valami oka kell, hogy legyen rá, mi tudjuk, hogy mi az ok, hogy az embereket hülyítik, de egy normális kommunikációban valami okot kell, hogy legyen rá, és az egyetlen ok, amit ebből vissza lehet következtetni, az, hogy nyilván tömegesen bűncselekményeket követnek el, akik ide ebbe az országba jönnek. Amiről viszont tudjuk, hogy tényszerűen hazugság.
Vagy amikor azt mondja, hogy tiszteletben kell, hogy tartsad a kultúránkat, de hát senki nem mondta azt, hogy ezek az emberek nem tartják tiszteletben a kultúránkat, de hogy ezek ugye úgy működnek, mint az előfeltevés elméletek, nem?
Ezt,
tehát,
igen,
hogy,
igen.
Hogy ezeket nyomatják, csak hogy, és hát ezért mondom, hogy átlag nyelvhasználó fejével kell gondolkodni, az átlag nyelvhasználó ezt úgy fogja földolgozni, hogy neki van mitől félnie. És hogyha még azonosítják is, hogy mitől kell félnie, akkor és ugye szociológiailag be tudták mérni azt, hogy a plakát kampányok után megnőtt az idegengyűlölet Magyarországon. Tehát gyakorlatilag sajnos teljesen célba ért az, amit kitaláltak.
Na, hadd térjek még egy picit vissza a közelebbi igazságügyi nyelvész problémára. Én emlékszem rá, a konkrét esetet nem tudom most már rendesen felidézni, hogy megpróbáltak valamilyen jogi eszközzel fellépni egy ilyen szélső jobboldali rendezvényen, talán valamelyik Magyar Sziget, vagy nem tudom, valami hasonló rendezvényen egy beszélőnek a szövege ellen, hogy az ott az konkrétan uszítást követett el. Nagyon nehéz az uszítást bizonyítani, mert ugye az kell, hogy közvetlen veszélye legyen annak, hogy abból erőszak születik, vagy valami hasonló módon van meghatározva. De ott komolyan, nem emlékszel erre az esetre? Ott komolyan felmerült, hogy ez bizony beleesik ebbe a kategóriába. De most arra gondoltam, hogy ha egy nyelvész komolyan veszi ezeket a meggondolásokat, amiket most mondtál, amiről beszéltél, a pragmatikai részét, meg azt is, hogy egyéb szövegekre való utalás és azokkal összekapcsolás az felidézi ezeket a dolgokat, tehát hogy nem csak magát azt a szöveget nézzük, ami elhangzott szóról szóra, mert sokszor ezzel védekeznek, hogy hiszen nem ejtettek ki azt a szót, hogy cigány vagy zsidó. Ugye ezzel szoktak védekezni, de egy nyelvész számára világos, hogy ő neki nem is kell kiejtenie, ha a megfelelő dolgokra közben utal. Hogy nem lehet-e, hogy egy-egy ilyen ügyet talán mégiscsak érvényesíteni lehetne, akár jogilag is, hogy ez uszítás, ha hinnének a nyelvésznek, vagy a nyelvész szakértőnek.
Hát fogjunk össze, mert szerintem lehetne.
De így gondolod, hogy ez...
Én abszolút így gondolom, csak ugye ez a Magyar Szigetes, én több beszédet meghallgattam, meg olvastam, ami a Magyar Szigeten elhangzott. Megmondom, hogy ezekkel miért nehéz dolgozni. Azért, mert a magyarországi politikai és közbeszédben a nemzeti identitás, a nyelvismeret, a kultúrához való vonzódás, vagy az embernek a kultúrához való köze, és egyáltalán az anyanyelv, a hazaszeretet és a hagyomány és a kereszténység köntösébe bújtatták bele az idegengyűlöletet, a rasszizmust és az antiszemitizmust. Ezeken a rendezvényeken nagyon odafigyelnek arra, hogy ez a népnemzeti hátulról nyilazunk szöveget mondjanak el, csak hogy ez egy látszólagos szöveg, mert ezeket a toposzokat, mint a kultúrához való ragaszkodás, az anyanyelvemhez, stb. Használják föl arra, hogy azokat a tartalmakat közvetítsék egyébként, amelyeket mi be tudunk azonosítani antiszemita, rasszista, xenofób, vagy akármilyen tartalomnak. Azért nehéz ezekkel a szövegekkel dolgozni. És hogyha ezt egy igazságszolgáltatás nem tudja, vagy tovább megyek, nem akarja tudomásul venni, akkor
na, de ez olyasmi, amit én mondtam, hogy amikor kiáll az illető és a nyilvánosság előtt beszél, akkor nagyon vigyáz, nyilván egyébként erre tudnak vigyázni, ezt már kitanulták, ezt a szakmát. Nagyon vigyáz, hogy ne mondjon nyíltan ki dolgokat, de pontosan tudja, hogy a közönsége olvassa azt a nem tudom milyen hazafias portált, ahol viszont tényleg zsidóznak, meg cigányoznak, és össze tudja kötni az ő szövegével.
Igen.
De ez is az összekapcsolás, és a mozaik természet.
És hát több oldalról van összekapcsoló, ugye, mert összekapcsolja az, aki hallgatja, és tudja, hogy ez arról Igen. szól, hogy egyébként ezt olvastam a Kuruc Info, meg a nem tudom hol, és az is tudja dekódolni, akiről szól. Ugye, tehát, hogy ez egy több oldalú folyamat ráadásul, hogy ezt igazából mindenki érti, hogy miről van szó. Az is, akiről szól, meg az is, akinek szól. Meg amelyik tábornak szól. Hát ez egy nagyon nehéz munka. Én nem adom föl, tehát, hogy én dolgozom ilyenem, meg folyamatosan figyelem nyilván a sajtót is, meg a különböző szövegeket, és akkor majd remélem, hogy egyszerűenek lesz valami foganatja. Ezt tudom mondani.
Tehát, hogy azt gondolod, hogy ezt jogilag is érvényesíteni lehetne, hogyha egyszer sikerülne rábírni valakit, hogy vegye figyelembe. Egyébként azt hiszem van egy ilyen elv a jogban, hogy a szöveg értelmezésénél figyelembe kell venni az egész környezetét, beleértve azt is, hogy ugyanaz az ember máshol mit mondott, meg hogy tehát a tágabban vett szövegkörnyezetét.
Jó, hát hogyha tovább mehetek, most azon kívül, hogy én azt gondolom-e az, hogy ez jogi kategória lesz-e, vagy nem lesz, ez én erről azt gondolom, ha nagyon őszinte akarok lenni, ez mindig attól függ, hogy az adott politikai rendszert mi szolgálja ki. Ha egy ilyen jogalkotási folyamat, mondjuk a mostani politikai rendszer, nem tudom, mondtatok-e ilyet, tehát nyilván tudod, hogy miket mondok, nem szolgálja ki, akkor nem lesz ilyen joggyakorlat. Mert egész egyszerűen egyelőre még nem látok olyan szándékot, amelyik az ellen dolgozna, ami a mostani magyarországi közbeszédet jellemzi. Úgyhogy addig semmi nem fog történni, addig bármit lehet mondani, vagy burkoltan, vagy nyíltan. Nincsen következménye igazából annak, hogy az emberek
mit mondanak. Mert azt gondolod, hogy a új törvények ellenének, nem lehetne, hogy a meglevő törvények alapján az igazságszolgáltatáson belül igenis keresztül lehetne verni például egy ilyen...
Lehetne, de ehhez a jogalkotó, meg a joggyakorló és az igazságszolgáltatás minden szervének a hajlandósága kellene, illetve a politikai rendszer, mert azért senkinek ne legyen azzal kapcsolatban ilyen romantikus álma, hogy az igazságszolgáltatás nem mindig a regnáló politikai rezsimet szolgálja ki. Ezt én úgy mondom, hogy lehúztam 2 évet a nyomozó főügyészségen, addig dolgoztam ott, amíg hagytak dolgozni, nagyon, és nagyon sok munkám volt, és nagyon szerettem, de azért ilyen kényszerképzetei az embernek ne legyenek, ha mondhatok ilyet.
Mondhatsz ilyet, csak én sokaktól azt hallom, hogy azt gondolják, hogy azért a bíróságok működése az még az egyetlen olyan bástya, vagy nem tudom, megbízható pont, amit még nem kezdett ki ez a
biztos, hogy van olyan pont, amelyik a rendszer által érintetlen, de azért alapvetően például a gyűlöletbeszéddel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ez most annak a kérdése, hogy ez a politikai rendszer ezzel mit akar kezdeni.
Igen, meg hát az embernek van egy olyan sejtése, hogy azért az emberek még az ellenzéki oldalon is sokszor táplálnak olyan tévhiteket és előítéleteket, amik egybecsengenek ezekkel a gyűlöletekkel.
Az abszolút így van.
Hát nagyon szépen köszönöm. Lehet, hogy nem lett a vége nagyon vidám, de nem is ez volt a cél, hanem az, hogy megtudjunk valamit az igazságügyi nyelvészetről és Ránk is Sáráról, és arról, hogy miket csinál, és nagyon köszönöm neki, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást, nagyon.
Én Kálmán László vagyok, a szerkesztő Sugár Ági volt, a felvételt Burger Lala készítette, és a jövő héten találkozunk. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.